Az én felépülés történetem, hogy hol is kezdődött, hát tulajdonképpen 32 éves koromban kezdődött, tehát azt pontosan meg tudom mondani, hogy mikor kezdődött. Felépülőben lévő társfüggőnek tartom magam, és a második válásom volt, ami arra figyelmeztetett, vagy arra ébresztett rá, hogy azért valami nincs rendben velem. Vagy most már nem szeretek így fogalmazni, hogy valami nincs rendben velem, hát működtem, ahogy működtem, és akkor így 10 év után ugyanúgy elváltam semmivel, se család, se gyerek, se férj, se munka, se semmi, szóval azért az egy nagyon nagy mélypont volt az életemben. És nekem az volt az a mélypont, ami fordulópontot hozott. De ez nem azt jelenti, hogy az a mélypont egy ilyen folyamatos addig, folyamatos lefelé haladást mutatott, mert hogy közben sok jó dolgot csináltam az életemben. Azt hiszem, nagyon nagy dolog így, hogy szenvedélybeteg családban születtem, hogy a kezdődő és problémásan kezdődő és nagyjából lezajló kamaszkorom elején elmentem táncolni. Ugye a kis falum tánccsoportja egy nagyon biztos bázis volt, nagyon megszerettem a táncot, nagyon jó volt a közösséghez tartozni, hetente 3-szor próbáltunk, egyébként is találkoztunk, utaztunk, felléptünk, hát ez egy fantasztikus dolog volt. Hát képzeld el, hogy 84-ben egy olyan gyerek, aki nagyjából a megye határon túl nem volt, az elmehet busszal Görögországba táncolni, meg legalább a szomszéd országokba, tehát ez nagyon nagy dolog volt. Akkor is nagyon sok jó dolgot éltünk meg együtt, és bár otthon nem voltak nagyon rendben a dolgok, de mégis volt egy ilyen megtartó erő az én életemben. Tehát a tánc az egy nagyon fontos, és a mai napig az. Tehát ez akkor kezdődött. No, és egyébként pedig a boldogulásomban, hogyha az iskoláimat vagy a munkáimat nézem, akkor sokáig szintén egy sodródás volt a jellemző, mert nem feltétlenül az én tudatos tervezésem vagy felnőtt segítséget nem kaptam hozzá, úgyhogy nyilván ezért is volt sodródás, hogy nem a tudatos döntéseim eredményeként kerültem helyekre, helyzetekbe, hanem úgy alakult, mert segítőse akartam lenni, soha nem gondoltam rá, aztán a szenvedélybetegekkel foglalkozok, az végképp soha eszembe se jutott. Na, ez is csak úgy lett, történt velem, de hát azok a dolgok, amik csak úgy lettek velem, az igazán jó. Tulajdonképpen jó, hogy megtörténtek. És akkor itt azért behozom a hitet az életemben, hogy ebből gondolom, hogy kell lenni rajtam kívül egy nagyobb erőnek, mert hogy ez nem rajtam múlott, a szétszentség. No, és na, szóval táncoltam, elmentem szakmunkásképzőbe, ahol nagyon gyorsan rájöttem, hogy ez tévedés volt. De mivel a családomban ez pont elég volt, ennél több elvárás nem volt, senki nem motivált vagy bíztatott arra, hogy jó tanuló vagy, jó fejed van, legalább középiskolában menj, legalább érettségi legyen, ez nem volt fontos, vagy nem volt szempont a családomban. Ez így tök rendben volt, hogy lesz egy szakmám is kész, és élem a falumban hozzám hasonlók életét. Tehát nem volt elvárás. Úgyhogy minden, amit tettem, vagy ami aztán ezután jött, az nem semmiképpen nem a családi hatásra született. No, és hát aztán menet közben rájöttem, hát ez elég nagy ballépés volt, úgyhogy aztán a szakmunkásképző után jött a levelező gimnázium, amikor is nem találtam munkát, mert hogy aki hetente 2-szer jár a szakmunkások szakközépiskolájába, az nem kap eladó munkát, mert hogy hát nem tudok úgy dolgozni. De hát még 86-ot írunk, 87-et, 86-ot, akkor azért még már puha volt ugyanez a diktatúra, de azért rosszul éreztem magam, hogy akkor én majd közveszélyes munkakerülő leszek, és akkor apámék is bíztattak, hát már munkát kell találni, de nekem az volt az első, hogy tanulhassak. És hát, mit ad Isten, én kitartottam emellett, hogy nekem a gimnázium az első, és akkor megkeres az egyik táncostársam, hogy a közeli város egyetemén a KISZ irodán munkatársat keresnek, neki szóltak, de hát ő jól érzi magát ott, ahol van a munkahelyén, én nem akarom, hát nincs munkám. Hát mondom, de hát akarhatom, de hát mit kell ott csinálni? És hát mondja, hogy hát meg kell tanulni gépírni. De hogy be kell menni, találkozzak a kis titkárral, és akkor majd megmondja, hogy mit kell csinálni. Úgyhogy én bementem, mondjuk ez volt ilyen szeptember-október, október találkoztam a kis titkárral, mondta, hogy hát ott ilyen adminisztratív, meg gazdasági ügyeket kell intézni, meg programokat szervezni, diáknapokat, ebben részt venni, hát mondtam, hogy szívesen van hozzá kedvem. Mondta, hogy meg kell tanulni gépírni. Mondtam, nem probléma. Addigra utána néztem, ott a közeli sétáli utcán egyenesen bementem a kölcsönzőbe, kivettem a régi jó kis mechanikus Erika írógépet, egy volt osztálytársamtól kaptam gépírás tankönyvet, úgyhogy én onnantól naponta 6-8 órát otthon gépeltem. OSDFJKLE. De ezt így nyomtam 3 hónapig, és megtanultam gépírni. És aztán 87. januárban az első munkahelyemen kis munkatársként elhelyezkedtem, napi 4 órába dolgoztam, mellette tudtam gimnáziumba járni, sőt elvárás is volt, hogy hát akkor legalább legyen érettségim egy ilyen munkához. És aztán 89-ben megszűnt a rendszer, így a munkám is megszűnt, és akkor mondta a személyzet is ott az egyetemen, hogy hát Tíme végül is maga nem tehet róla, hogy megszűnt a rendszer, és ezzel a munkája, úgyhogy mi felajánlunk magának két lehetőséget. Tehát, hogy itt a sodródás folytatódott, hogy hát akkor lehetek laboráns a növénytermesztés tanítanszéken, vagy lehetek a nem tudom milyen tanárnak az adminisztrátora is. Akkor megsukta, hogy de azt ne vállaljam, mert az gázos. Akkor hát jó, akkor laboráns leszek. Hát akkor lettem a laboráns. És akkor közben a tánc az folyamatosan, tehát ez ott volt az életemben. Eljöttem már a falusi tánccsoportból, mert nem volt elég. Én jártunk fesztiválokra, és láttam, hogy ennél több van ebben, mert mi csak koreográfiákat tanultunk. Márpedig a magyar néptánc, mint számomra aztán kiderült, sok év után improvizatív. Tehát, hogy ez nem úgy van, hogy megmondják, hogy merre kell lépni. És valahol megéreztem, hogy ebbe több van. És ott hagytam a falun tánccsoportját, hát érzelmileg nem volt egyszerű, és elmentem a közeli város egyik jó hírű tánccsoportjába, illetve aztán alapító tagja lettem egy olyan értékeken nyúló csoportnak, amivel így maximálisan tudtam azonosulni, ahol az volt a fontos, hogy az autentikus táncot tanuljuk meg minél jobban azoktól az emberektől, akik még ebben nevelkedtek. Na, ezt csak azért mondom ilyen részletesen, mert ez fontos így tulajdonképpen az egész életemre ez hatással volt, meg azt gondolom mostani munkámra is hatással van, hogy nagyon fontosak nekem olyan értékek, bizonyos értékek, amelyek időtlenek, és tulajdonképpen egy nagyon fontos folytonosságot adnak az életemnek, ami nyilván túlmutat az én életemen. Ez több szempontból fontos. No, és ez majd később még fontos lesz. Na, és no, hát így zajlik az életem, akkor jó laboráns lettem, akkor ott mondták egy idő után, 90-es évek eleje, leépítések a felsőoktatásban, akit lehet nyugdíjba küldtek, és hát kevés volt az ember a tanszéki adminisztráción. No, házon belül kell megoldani, na, lássuk, ki tud gépírni, Tímel tud gépírni, őt rakjuk oda, én mondtam, nem szeretnék, mondták, nem kérdés, menni kell. És nagyon, nagyon rosszul éreztem ott magam, nagyon nem szerettem. 20 évesen kemény szomatikus problémáim voltak, mindennapos migrén, fejfájás, gyomorfájás, és aztán a házi orvosom mondta, hogy nagyon jó fej volt, hogy hát bizony egyrészt kivizsgáltak, és nincs semmi bajom, ez jó dolog, mondta, hogy másrészt meg kell néznem, hogy mi nincs rendben az életemben, mert ez a gond. Attól fáj a fejem, meg a gyomrom, mert megoldatlanságok vannak. Hát ugye házi orvosoktól nem gyakran hallunk ilyet, tehát ez is az életemnek egy nagyon nagy szerencséje, azt gondolom fontos számomra, hogy úgy tudok nézni testi tünetekre, hogy megnézem, hogy egyébként meg hogy vagyok, vagy mi van velem, mert nem feltétlenül orvos kell ezeknek a kezeléséhez. És na és itt, ha a sodródást nézem, akkor a magánéleti szállat most már bekapcsolhatom, mert az első házasságomat egy ott az egyetemen megismert fiúval alig 19 évesen kötöttem. És hát azt gondolom, hogy az, hogy én ilyen gyorsan, tulajdonképpen az első barátomhoz hozzámentem, és ilyen fiatalon abban nagy jelentősége volt annak, hogy nagyon nehéz volt hát nyilván rosszul működő családról nehéz leválni. És most már ezt tudom, hogy ez a leválási kísérletem volt, hogy elmenjek otthonról, de ez csak fizikai elmenetelt jelentett, mert így lelkileg még nagyon-nagyon erőteljesen, még jó pár évig ott maradtam, főleg anyukám mellett, akinek nagyon nagy szüksége volt rám, és ez ennek mindig hangot is adott, hogy igazából a jól létéhez én nagyon szükséges vagyok szinte a mindennapokban. De hát ez az első házasságom, ez nagyon, nagyon megviselt, nagyon megterhelő volt. Egy olyan emberrel kötöttem, aki szintén alkoholbetegek felnőtt gyereke volt. Az ő szülei sokkal súlyosabb, szóval nagyon súlyos állapotban voltak már akkor, amikor én őt megismertem. És hát tulajdonképpen, hogy ő is egy ilyen családból jött, meg én is egy hasonlóan rosszul működő családból, hát nem nagyon tudtunk egészségesen kapcsolódni. Úgyhogy ő egy, hát minden esetre, igen, tehát egy, nem szeretek ilyen szakszavakat használni, de hát egy erőteljesen narcisztikus személyiség volt, és úgy éltem mellette, mint egy kiskutya, így is hívott egyébként, ez volt a becenevem, hogy kiskutya, és ez mindent elmond arról, hogy milyen volt a viszony a mi kapcsolatunkban, tehát ő volt az, aki mindent jól tudott, és mindent megmondott, hogy kell csinálni. És meg hányszor kell lefeküdni egymással, meg mi mindent, és én meg semmit, természetesen semmit nem tudtam jól csinálni. Azt gondolom, hogy azért, tehát akkor még volt annyi erőm, hogy én ebből a kapcsolatból, a házasságból 4 év együttélés után kiléptem, és nagyon nagy megkönnyebbülés volt. És az, hogy ő, tehát ilyen nagyon meggyötört engem ez a kapcsolat, nagyon fiatal is voltam, eszembe nem jutott önmagamra reflektálni, hogy ebben a választásban én is benne vagyok, hogy mit tudtam én még akkor, hogy azért a pár választásaink motivációi javarészt öntudatlanok. Tehát most már ezt úgy fogalmazom, hogy egy olyan társat fog találni, akivel én ki tudok egészülni, és hogyha nem tetszik ez a kapcsolat, akkor magamon kezdjem el a változást, mert el lehet válni tisztel is, és ugyanúgy egy hasonló rossz kapcsolatba belelépni, hogyha magunkon nem kezdünk el dolgozni, változtatni. Mert ez a második házasságon végén érkezett el. És ez az ember azt is elérte, hogyha abba hagyjam a táncot. Tehát, hogy tényleg ilyen nagyon megnyomorító kapcsolat volt, és hát felszabadulásom első jele volt, hogy visszamentem táncolni, aztán fél év múlva beadtam a vállópert. No, és így akkor volt egy viszonylagos békés, kiegyensúlyozottabb időszak az életemben, amikor úgy éreztem, hogy úgy minden rendben van. Volt egy pici szolgálati lakásom, ott dolgoztam az egyetemen, újra visszamentem táncolni. Tulajdonképpen jól éreztem magam a bőrömben, de ugye az, hogy közben a adminisztrátort csináltak belőlem, vagy ilyen titkárnőt, amit nagyon-nagyon nem szerettem, meg nehéz volt az ember, akivel együtt kell dolgoznom, a közvetlen főnököm. Egyre inkább érett bennem, hogy jó, most már leérettségiztem, és nem szeretnék örökre tanszéki adminisztrátor lenni, ez nem én vagyok. Hogy jó lenne valamit csinálni, hát ugye táncoltam, tehát ez a népi, néptánc, néprajz, kézművesség, ez közel állt hozzám, szőttem, fontam, mindent csináltam, ami a kezem ügyébe került. Nem körvonalazódott még, hogy mit szeretnék, vagy mihez van igazán tehetségem. És akkor megint jött a sodródás, belesodródtam abba, hogy valahol kellett volna táncot tanítani, ott egy kis faluban, és engem kérdezett meg a csoportvezetőm, hogy hát nincs kedvem elvállalni, hát menjek, tanítsak, és akkor gondoltam, hogy hát jó, táncolni tudok, de hát az, hogy kell tanítani, hát az nem mindegy, hogy én tudok táncolni, az nem jelenti azt, hogy tanítani is tudok. De mégis aztán egy 10 évre szóló tánctanító munka elindult akkor, és két, aztán három faluba jártam ott a szülőföldemen táncot tanítani. Egyrészt nagyon szerettem, mert tudtam, hogy nagyon jó dolog, amit csinálok, hogy nagyon fontos ez az érték, amit átadok a gyerekeknek már egészen kiskortól, aztán később a felnőtteket is tanítottam, tehát óvodától felnőtt korig mindenféle korosztályt, és hittem abban, hogy ez egy nagyon, nagyon jó eszköz, hiszen ma a saját életemben is éreztem ennek jótékony hatását, a közösség erejét, a valahova tartozás élményét és biztonságát, és ez jó érzés volt megadni másoknak, de mindig éreztem, hogy de azért nem pont ez, amit nekem kéne csinálni, nem itt van a helyem. Na mindegy, ez így tartott, azért mégis közel 10 évig, és ebből jött a néprajz szak elvégzése is tulajdonképpen, mert amikor már nagyon rosszul voltam ettől a munkát, és nagyon érett, hogy változtatni kellene, akkor néztem körül, hogy milyen lehetőségeim vannak a továbbtanulásra. Hát így fiatal felnőttként, akinek el kell tartani magát, hogy akkor így mit lehet csinálni. És hát találtam ilyen-olyan továbbképzéseket, táncoktató, meg kézműves bigyókat, de hát mindegyik elég sokba került, azt nem is tudtam kifizetni, nehezen tudtam volna finanszírozni, meg így megcsinálni, és akkor a nővérem csak így bedobta. Szokott ilyen életemben van egy néhány ilyen fontos mondat, amit bedobott, hogy hát menjen nappalira az egyetemre. Ezt egyáltalán nem tudtam elképzelni, mert hát azt tudtam, hogy a 18 évesek leérettségiznek és elmennek egyetemre. Mondom, egy 25 éves elvált nő mit csinál az egyetemen? Kicsit szégyeltem is, hogy hát már ennyi minden van mögöttem, hogy milyen fiatal vagyok, de azt még nem tudom, hogy mit akarok csinálni. Mások meg 18 évesen tudják. Azt gondoltam, hogy rajtam kívül mindenki tudja, csak én nem. És akkor, de ez így szöget ütött a fejembe, hogy hát tényleg, hát tulajdonképpen egyetem mellett is lehet dolgozni, miért lehetne. Akkor már megvolt az új párom, aki a második férjem lett. Ő megment Pécsre egyetemre, már egy jó táncos, jó barátunk már járt a Pécsi Néprajz szakra, akkor még csak egy-két éve működött, mondták, hogy az András valami micsoda ütős tanszéket hozott létre, már fogalmam sem volt, akkor mi jött ki az András valami, hát most már tudom, de hogy ilyen vonzó volt, hogy ah, igen, tényleg, hát a néprajz, hát be, mit is tanulhatnék mást? Persze, menjek néprajzra, és hát mivel a párom is oda ment egyetemre, akkor hoztam meg azt a döntést, hogy jó, akkor felvételizek, beadom a jelentkezésem. Most elsőre nem vettek fel, de akkor már annyira elegem volt ebből a munkából, hogy felmondtam. Felmondtam és elmentem Pécsre, munkanélküli voltam, összelementem Ausztriába egy pár hétre szüretelni, ott gyűjtöttem lóvét, kaptam a munkanélkül segélyt, és én minden nap az egyetemen virultam, bejártam a néprajz szakra. Mondtam, én úgy felkészülök a következő felvételre, hogy olyan nincs, hogy engem nem vesznek föl. Úgyhogy én bejártam az egyetemre, hát ez a, tudod, ez a falusi gyerek, aki egyáltalán még nagyon sokáig nem hitte el magáról, hogy elég okos, hogy képes egy egyetemet elvégezni. Azért én mégis ott élvezkedtem az egyetemen, bár volt egy ilyen titkos bűntudat bennem, hogy de én nem idevaló vagyok, hogy én nem, tehát nyilván az önbizalmam nagyon gyenge lábakon állásáról szólt, hogy mindig volt bennem egy ilyen mélyen rejlő bűntudat, hogy de igazából egyszer majd úgy is kiderül, hogy én nem való vagyok ide. Na mindegy, ez így az életemet végkíséri, csak már jobban bánok ezzel a mélyben lévő kutasszal. No, és aztán felvettek másodszorra a néprajzakra, és hát közben jártam Ausztriába takarítani, hát így elment ez a pár év az egyetemen, aminek egy jó részét Erdélyben töltöttük, tehát minden a tánc körül forgott, mi magunk táncoltunk, tanítottunk másoknak, illetve táncokat filmeztünk, gyűjtöttünk, nagyon sok 4-500 órányi filmet gyűjtöttünk, ami most már a Magyar Tudományos Akadémia, a Zenetudományi Intézetnek a Néptánc Osztály archívumában megtalálható. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nagyon sok munkával, sok filmmel gazdagítottuk ezt a gyűjteményt, és hát közben nyilván lelkileg is nagy utat jártam be, hogy azok között, az emberek között olyan sok időt töltöttem, nagyon sokat tanultam tőlük. És közben, hát 9,5 évet töltöttem együtt a második férjemmel, ebből a végén a másfél év volt a házasság, tehát hogy viszonylag késő volt az, hogy na akkor a házasságkötés is meglegyen, ami nagyjából az én nyomásomra született meg. Azt gondolom, hogy szerettem volna minél előbb biztonságban tudni magam, hogy itt van egy ilyen csinos, nálam egy pár éve fiatal férjem, jó fej, aranyos, kedves, családja is, cuki, meg minden. Jó van, apukája józan alkoholista, vagy száraz, mondjuk így, akkor egy pár éve nem ivott, de hogy nagyon helyesek, nagyon szeretnek engem, és úgy éreztem, hogy na jó, így akkor megérkeztem, biztonságban vagyok. És még egy olyan dolog is történt, hogy a szülővárosomban meghirdettek néprajzosnak múzeológusi állást, ott a kis múzeumban, a városi múzeumban, szolgálati lakással együtt. Na most az ilyen munka, az ilyen helyen ilyen kihallásos alapon történik, és akkor úgy éreztem, hogy ez Isten újja. Hát kinek másnak írták volna ki ezt a munkát, mint nekem, mert én most végezni fogok, már éppen akkor nem végeztem, még mindegy, de hát, hogy végzek az egyetemen, férhez megyek, lesz munkám, lesz szolgálati lakásom, anyám is boldog lesz, közel leszek, hát minden tökéletesen kerek. És nem kaptam meg ezt a munkát. Borzasztóan csalódott voltam, pedig előtt el volt törve a lábam, és beszuszakoltak egy trabantba, és elvittek a felvételi interjúra, tehát, hogy minden törött lábbal elkúsztam, másztam, mindent megtettem, nem kaptam meg ezt a munkát, hát most már aztán később tudtam, hogy miért, nekem nem kellett azt a munkát megkapni, nekem nem kellett beágyazódni ott a szülővárosom életébe. Úgyhogy továbbra is jártam Ausztriába takarítani, immár, hogy nem jártam egyetemre, egy kicsit többet, igaz, elég jól kerestem, de hát még ez a csökkent önértékelésemnek tökéletesen megfelelt, hogy kijárok, fekete munkázok, és jól keresek vele, aztán halogatom, hogy mi legyen velem egyébként. És hát, mivel azért én ebben egyáltalán nem éreztem jól magam, és hát azért valamennyire jellemző rám, hogy én nem érzem jól magam, akkor a körülöttem élők se nagyon tudják jól érezni magukat. Ilyen nagyon negatív tudtam lenni, vagy hát néha most is előfordul velem. És hát egyre-egyre a mi kapcsolatunk, a házasságunk, amikor igazából akkor, mert az egyetemista évek gyorsan elteltek, és mi tök fantasztikusan tudtunk együtt táncolni. Azt hiszem, semmi más nem tudtunk együtt, a férjemmel jól csinálni, de táncolni, azt nagyon jól tudtunk. Úgyhogy más nem is hiányzik abból, csak az egész életből, de a közös, az a tánc, az igen. Na, hát minden nincs válásveszteség nélkül. Na, és... hogy is volt? Na igen, összeházasodtunk, és... Hát el kellett volna indulni ami közös felnőtt életünknek, egy következő szintre lépni, otthon teremteni, családot alapítani. Na, itt kiderült, hogy erre nem elég ez a kapcsolat. Megint ugye két ember van egymás mellett, mindkettő alkohol, beteg családból jön, úgyhogy ez sem volt egy egészséges kapcsolódás. Tehát ami az első házasságomban megtörtént velem, tehát az, hogy teljesen elveszítettem önmagam, a végén tényleg azt sem tudtam, hogy ki vagyok, és tulajdonképpen az első válásomat is akkor indítottam el, amikor ezt így megéreztem, hogy én azt sem tudom már, hogy ki vagyok, és az nem lehet, hogy így élni egy másik ember mellett. Tehát semmilyen lélektani tudásom nem volt még akkor, nem olvastunk ilyeneket, nem volt ennek még akkor ekkora piac, hogy mind lépte nyomorán Pál Ferikben, nem tudom, kibe botlasz, akkor nem volt ilyen, hanem csak így magamba molyoltam ezen, hogy hát ez nem jó, hogy én nem érzem jól magam egyáltalán, hát mert azt tudom, ki vagyok. És amikor a második házasságom végén, tehát nagyon sokat kiillottunk, egy évet biztos próbálkoztunk, mentünk, akkor indult a családállítás Magyarországon, tehát hogy volt férjem, elkezdett a pszichológushoz járni, és És hát mondjuk ő, azt hiszem, hogy igen, ő indult el előbb a változás meg a felépülés útján, és ez aztán tulajdonképpen szétvitte a kapcsolatunkat, tehát a döntést ő tudta meghozni, hogy váljunk el. Nekem annyi lehetőségem maradt, hogy ezt elfogadjam. Nem tudom, hogyha rajtam múlik, elváltunk volna valaha, nem tudom, 53 kiló voltam, már tökre le voltunk fogyva, már nem bírtunk enni, már és csak killottunk, mert mindkettőnknek ilyen nagyon nagy csalódás volt, hogy nem sikerült, és nekem a másodszor nem sikerült. És az a szégyenérzet, hogy akkor hogy mondom meg a barátaimnak, hogy mondom meg a szüleimnek, hogy a szüleim ezt hogy bírják, hogy anyám hogy éli túl, vagy amikor már azt várta, hogy mikor lesz unokája, aztán megint fényévekre kerültünk minden ilyesmitől. De hát elváltunk, mert nagyon hálás is vagyok ezért a második férjemnek, hogy ő ezt kikillotta, mert ő killotta ki magából ezt a döntést. És akkor fogtam magam, hát egy darabig alkudoztam, hogy jó, akkor ott maradok, akkor elmegyek egy albérletbe, de azért a volt anyusom, amikor kiárok Ausztriába dolgozni, mert hát tőlük nem válok el, hát miért nem mehetnék velük takarítani, biztos elvisznek, hát mondták is egyébként. És akkor majd ez én eljárok táncolni is abba a csoportba, amit a férjemmel együtt vezettünk. Ja, egy darabig így alkudoztam magammal, hogy még mit lehetne megtartani, de hát azért nagyon éreztem, hogy megy ki alólam a talaj mindenestül. És aztán akkor az volt, hogy akkor mindent ott hagyok, és mentem vissza Pécsre. Hát tulajdonképpen egy hátizsákkal visszamentem Pécsre. És hát azért a Jóisten úgy alakította, hogy pont az albérletben, ahol a barátnőim laktak, egy lány elköltözött, megnyílt a hely, ott volt a hely, oda költöztem, és aztán 7 évig ott laktam abban a kis cuki lakásban Pécsen. Abban az albérletben ugyanannyi pénzért, szuper jó fej főbérlővel, nagyon olcsón béreltük, és hát visszamentem Pécsre, és akkor ott álltam, 34 évesen. Nem volt. Hát, hogy mondjuk így, mik az értékmérők. A társadalomban férjed van? Nincs. Gyereked van? Nincs. Munkád van? Nincs. Diplomád? Ja, még nincs. még hiányzik egy szigorlat, vagy nyelvvizsga, meg nem tudom mi. Szóval nincs nagyjából semmid, és hát azért mégis, hát most úgy fogalmazok, hogy szövetséget tudtam kötni, egy ilyen terápiás szövetséget a még egészséges lélek részemmel, tehát hogy ami úgy nevezhetnék, hogy ami sok mindenen átsegített, hogy mégis van bennem egy ilyen hihetetlen egyrészt életerő, másrészt meg a jövőbe vetett hit. Hogy azért nem csak úgy vagyok itt a Földön, kell, hogy legyen valami dolgom. Oké, eddig nem találtam meg, de akkor találjam meg. És hogy annyi erőt érzek magamba, hogy ezt valamerre meg kell, hogy találjam az irányt, de tényleg nagyon talajvesztett voltam. Annyira kétségbe voltam esve, hogy amikor a barátnőim elmentek otthonról reggel, hát mentek dolgozni, nem tudtam ülve maradni, felalá szaladgáltam a lakásban. Annyira kétségbe voltam esve, hogy most mi lesz velem, mit fog csinálni, miből fog megélni, hogy egy dolog nyugtatott meg, hogy úgy tudtam leülni, hogy rejtvényt fejtettem. Egy halom rejtvény lett körül egy pár hónapig, mert csak azt tudtam, hogy leültem, és rejtvényt fejtettem, és amikor ez abban maradt, akkor megint rám jött ez ilyen remegés, vagy nem tudom. Tehát én mondjuk most már nehéz visszaidézni, mert tök régen volt, meg nagy utat jártam be azóta, de tudom az eszemmel, ha visszagondolok, hogy nagyon kétségbe voltam esve. És nagyon sok szégyen, bűntudat, csalódottság volt bennem. És megbirkózni anyám haragjával, kétségbeesésével, hogy elköltöztem újra messzire. Ezt így nem tudta nagyon megbocsátani, megemészteni. Hát igazából ezt hány év múlva, hát egy 6 év múlva halálos ágyán tudta megbocsátani azért. Előtte azok az évek így nehezek voltak. No, és hát megnéztem, hogy melyik az első lépések, amit most meg kell tennem. Hát mondom, jó, hiányzik szigorlatom, akkor be kell menni a tanszékre, ahol nem voltam másfél éve, vagy egy éve, hogy felvegyem az elejtett szálat, és én hát azt nem tudtam, hogy azóta eltelt időben a szociális munkatanszékbe költözött a néprajz folyosó végére. Tehát, hogy az a munkaállás hirdetés, ami kint volt a folyosó ajtón, az nem a néprajzosoknak szólt, hanem az osztmunkásoknak, hogy rehabilitációs otthon segítőket keres. Én azt megláttam, gondoltam, nagyon jó, felhívom, hát én munkát, ők munkatársat keresnek, én munkát, tehát felhívom. Nem gondolkodtam, hogy ez most mi, milyen rehabilitációs otthon. Hát egy annyi ötletem, hogy az talán ilyen balesetből rehabilitálódó embereknek, és hát mondom, azokat ott támogatni, vagy takarítani, mondom, takarítani nagyon jól tudok, hát Ausztriában ezt nagyon jól begyakoroltam, takarítani is nagyon jól tudok, mindegy, felhívom, mindent megpróbáltam. Felhívtam, és akkor kiderül, hogy ez egy drogrehabilitációs otthon. Hát most már nem mondom ezt, de akkor mondtam, hogy hát én drogosokat még nem is láttam, de most már tudom, hogy láttam, mert sok alkoholistát láttam, és most már azt mondom, hogy az alkohol is egy drog, de hát messze voltam még akkor a szakemberségtől, tehát a drog az az illegális szereket jelentett, és jó, hát én drogos nem is láttam, hát a néptáncosok között nincsenek drogosok. Na, de nagyon elkezdett érdekelni, hogy jó, de ez mégis mi lehet? És mondta az otthonvezető, ez egy nemrég indult rehab volt, 2 hónapja működött, akkor építették ki a stábot, és mondta, hát tulajdonképpen egy ember lehet a stábban, aki nem szakirányú végzettségű, igazából úgyis az a lényeg ebben a munkában, hogy valaki alkalmas rá emberileg vagy sem. Én ezt készséggel elhittem neki, utólag visszagondolva azért jó lett volna valami némi szakmaiságot is megkövetelni, mindegy, mert azért nagy bukta lett ebből, hogy laikus segítőként kerültem oda, de találkoztunk, személyesen elmondta, bemutatta, hogy mi ez az egész, és ez engem akkor az olyan, mint amikor tudod, így valami így megragad téged, és nem enged el. Tehát azt éreztem, hogy nekem ez kell. Nem tudtam, hogy miért, hát honnan tudtam volna, hát fogalmam nem volt, hogy milyen egy ilyen terápiás program, vagy a segítőnek abban mi a dolga, mindegy, de engem érdekelt. És akkor mondta a vezető, hogy párra jelentkeztünk erre az állásra, és hát igazából úgy lehet eldönteni, hogy alkalmas vagyok rá, illetve, hogy nekem kell ez a munka, hogy kijárjak a 24-es műszakokba minden segítővel, csináljak végig legalább egy műszakot. Menjek el a másik rehabra, meg a félutas házba, oda könyvet, olvasd ezt a könyvet, de elkezdtem készülni. És én nekem akkor már ezzel a lehetőséggel, akkor még nem tudtam, hogy megkapom az állást, ez volt februárban, igen, tehát december végén elköltöztem a volt férjemtől, februárban meg megnyílt ez az ajtó. Tehát, hogy nem sokáig tartott azért a rejtvényfejtés, mert megnyílt valami, amiben éreztem, hogy ez valami nagyon jó, ami itt kezdődik. Boldog voltam, nagyon hálás voltam a volt férjemnek, mert úgy éreztem, hogy na ez lesz, ami nekem való, és amikor én először betettem a lábam abban a rehabilitációs otthonba, még semmi nem történt, csak így effektíve beléptem az ajtón, tudtam, biztosan éreztem, hogy megérkeztem. Na, hát én azóta is ebben a szakmában dolgozom, tehát nagyon jól éreztem, hogy én megérkeztem itt a helyen. És ennek az örömét az, hogy a saját magamba, a jövőbe vetett hitre való az életnek a reakcióját, hogy igenis, hogyha el tudom engedni azt, amit el kell engednem, és meg tudom nyitni magam, a mindenféle a félelmém és a bizonytalanságok ellenére meg tudom nyitni magam az újnak, akkor jönni fog a lehetőség, és jött. Ez életem hihetetlen nagy ajándéka, és ez szintén hosszú időre, azt hiszem, hogy egész életemben visszanyúlhatok erre a pozitív tapasztalásra nehéz pillanataimban, hogy lám-lám, ez akkor is ment, és ezt már tudom használni, ezt a tapasztalásomat. Na, de hogy így ne legyek nagyon szétfolyó, vagy szerteágazó. Tehát akkor a felépülésem ezzel indult, hogy kaptam az élettől egy ilyen óriási ajándékot, hogy egy olyan munkahelyre vezérelt, ahol megéreztem, hogy itt van a helyem, hogy emberekkel szeretek foglalkozni, olyan emberekkel, akik tulajdonképpen hasonló utat járnak be, mint én, csak éppen nem ittam vagy drogoztam, hanem társfüggő kapcsolatban léteztem, ahol annak, aminek a következménye nem feltétlenül a halál, hanem hogy teljesen elveszítem önmagam, ahhoz szintén azt mondom, hogy nem érdemes élni, vagy nagyon, nagyon rossz dolog, és akkor ismerkedtem meg a 12 lépéses csoportokkal, az önsegítő csoportokkal, azokkal a terápiás lehetőségekkel, hogy milyen segítség van ezekben az esetekben. És hát tulajdonképpen jó segítő voltam. Azt gondolom, laikusként is jó segítő voltam. Ezt is jelezték vissza azok az emberek, akikkel dolgoztam. Tulajdonképpen egy lépéssel jártam azok előtt, a klienseknek nevezett emberek előtt, akik a rehabon voltak, az újrakezdésben. Én ugyanazt csináltam, mint ők, egy totális elhatárolódás a régitől, egy teljes újrakezdés mindennek, szinte mindennek és mindenkinek a hátrahagyása, teljesen új életkezdése, és nagyon hiteles voltam ebben, és azt gondolom, hogy ettől voltam jó segítő, hogy hiteles voltam abban, hogy igen, ezt egyrészt ki lehet bírni, másrészt meg lesznek az ajándékai annak, hogyha az újnak, meg egy józanabb életnek megnyitom magam, vagy józan életnek megnyitom magam. És ahhoz még kellett eltelni időnek, hogy nagyobb rálátásom legyen arra, hogy milyen következményei vannak annak, hogy én szenvedélybeteg családból jövök, és hogy egyrészt alkalmassá tesz ez erre a munkára, de azért nagyon fontos a kellő önismeret és a szakképzettség. No, ezek még úgy aztán a következő években érkeztek meg, és ezt a munkát én végül elvesztettem. Ez volt életem, azt hiszem, második nagyon nagy mélypontja, nagyon nagy vesztesége. De hál' Istennek egy év után talpra álltam, és azt mondtam, hogy már pedig én ezt szeretném csinálni, és nem akarok új utakat kezdeni. Biztos, hogy itt van a helyem, csak bizonyos dolgoknak teljesülni kell ehhez. Ehhez kaptam akkor is segítségeket, szakképzettséget szereztem, így lettem addiktológia konzultáns, és az alkoholisták felnőtt gyerekeinek a csoportjába, az ACA-ba jártam. Úgyhogy azt gondolom, hogy a felépülésem nagyon szilárd alapját ott, ebben az önsegítő csoportban, a sóstársi közösség hihetetlen erejével, ami nagyon jó megtapasztalás volt, amiről addig csak beszéltem a klienseknek, hogy az milyen jó, hogy menjenek az önsegítő csoportba, na de hát az egész más volt, amikor tényleg, és én is vágytam rá, hogy nekem is legyen ilyen, aztán kiderült, hogy nekem is van ilyen, mert ACA is van, úgyhogy oda jártam, és ott nagyon sokat tanultam, hogy is kellene magammal foglalkozni, mi az, amire oda kell figyelni. Közben nagyon sok ismeretet szereztem a szenvedélybeteg családról, annak működéséről. Ez sokat segített az önismereti munkában, tehát a szakmaiság az önismeretemben és az én gyógyulásomban is nagyon sokat segített, mert az információk felszabadítóak voltak, hogy a dolgok a helyükre kerüljenek, és hogy azon is túl legyek lassan, hogy haragszom a szüleimre, hogy meg tudjam érteni, de el is tudjam gyászolni azt a, hát nem teljesen elveszett, de azért elég hiányos gyerekkort, és hogy tudjak megszabadulni azoktól a személyiségjegyektől, amiket egy rosszul működő családhoz való alkalmazkodásban vettem föl, hogy ezeket átkeretezzem, átépítsem magam tulajdonképpen, és egy egészen más minőségű életet éljek. És ahogy a klienseinknek is mondjuk, meg mondom, hogy ez a felépülést érdemes úgy elképzelni, mint egy életprogramot, amit azért nem érdemes abba hagyni, és azért érdemes élethosszig csinálni, mert ez fantasztikus élmény, hogy 5 év múlva, meg 10 év múlva, és meg 15 év múlva is lehet jobb az életem. Az nem azt jelenti, hogy ilyen kiszámítható, hogy most 10 millió forintom volt, és akkor majd 15 lesz. Nem. Szóval itt a belső értékekre gondolok, az önmagammal való egyre nagyobb összhangra, ami nyilván kihat a kapcsolataimra is, az a kapcsolatam, a kapcsolataimban is megnyilvánul és pozitív eredménye van. És azt látom, hogy közben letelik az időm, de még valami eszembe jutott, hogy mondtam, hogy a táncra még visszatérek, hogy a tánc, illetve a, tehát így a hagyományos kultúra hiánya a modern kor emberének az életében. Tehát ez a szemléletmód, amit ott a néprajzosként szereztem, nekem kincset ér, aranyat ér. Nem is tudnék, én így vagyok kerek ebben a munkában, hogy látom azokat a hiányokat, illetve feltérképezem azokat a lehetőségeket, hogy azt a tudást, azokat az eszközöket, amit a hagyományos kultúrában megvoltak és támogattak minket a gyászunkban, a veszteségünkben, az örömünk, a bánatunk, vagy bármilyen érzésünk kifejezésében, a rítusok, stb., hogy abból mi az, ami visszahozható, mi az, ami hozzátehető a felépülés útjára lépő emberek józanság munkájához, vagy a gyászolókkal végzett munkámban, hogy tudom ezeket használni. Úgyhogy azt gondolom, hogy amellett, hogy egyrésztről felfoghatom úgy az életem, hogy hát igen, sodrottam, mert nem tudtam dönteni, stb., de hogy a nálam nagyobb erő, a felsőbb erő, ki hogy hívja, tök mindegy, én Istennek hívom, hogy van jelen az életemben, hogy egyrészt fontos a ráhagyatkozás, hogy el tudjam fogadni, amit kapok, ami adott esetben nem biztos, hogy egyezik az én céljaimmal, lásd, muzeológus akartam lenni én, muzeológus, tehát így tárgyakkal foglalkozni, hát nem is tudom, mit gondoltam. Tehát, hogy én mit akarok adott pillanatban, de egyébként meg mire ad az élet lehetőséget, hogy ennek az egyensúlyát megtalálni, hogy egyrészt nagyon sok múlik rajtam, illetve ami rajtam múlik, azt megtegyem. Megtaláljam, hogy mi az, ami az én részem, azt megtegyem. De hogy közben tudjak abban bízni, hogyha én megteszem a tőlem telhetőt, ahhoz valami nálam nagyobb erő hozzá fogja pakolni a többit. És azon, hogy így kerek az én történetem, hogy erről nem feledkezem el, és nem is szeretnék elfeledkezni, hogy mindig tegyem meg, amit meg kell tennem, de mindig tudjak hinni abban, hogy ehhez támogatást, meg segítséget fogok kapni fentről.